Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legérdekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. Elvitelre. Megrázta és átalakíthatja a román politikát az ismeretlenségből berobbant szélső jobboldali elnökjelölt, Calin Georgescu, aki mögött orosz trollokat sejtenek. A parlamenti választáson, majd az elnök választás második fordulójára kuszává vált viszonyokon kell úrrá lenni. Parászka Boróka írása. Az elnök választás első fordulójának eredmény hirdetését követő órákban pártállástól függetlenül ugyanannak a kijelentésnek a variációit ismételgette a legtöbb romániai politikus, elemző. Ellopták a szavazást. Pedig senki nem állította, és nem is állíthatta, hogy választási csalás történt. A szavazó körzetekben minden a legnagyobb rendben ment. A Romániában megszokott esetekhez képest kevesebb visszaélésről érkezett bejelentés. A szavazólapok eltüntetése, a láncszavazás, a buszosztatás idén a sok éves tradícióval ellentétben nem zavarta meg a választás nyugalmát. Két ország nézett viszont farkas szemet egymással az első kör eredményei alapján. A látható, demokratikus intézményekkel működtetett, transzparens Románia és egy olyan ország, amelynek létezéséről alig tudtak valamit a közvéleménykutatók, kampánystratégák, elemzők. Ez utóbbi lopta el a voksokat, mozgósította hatékonyan a szavazóit. A múlt vasárnapi első fordulót a szélső jobboldali románok egységéért szövetségből AUR a radikalizmusa miatt kilépett, függetlenként indult Calin Georgescu nyerte meg. Mégpedig úgy, hogy nem is szerepelt az esélyesként számon tartott jelöltek listáján. A létezéséről sem tudtak azok a szavazók, akik a fősodratú sajtóból, a televíziós vitákból tájékozódtak. Valóságos sztárként ünnepelték viszont a TikTokra regisztrált romániaiak. Azok, akiknek a kínai tulajdonú, orosz trollfarmokkal felturbósított közösségi média rövid, amatőr videói voltak a hírforrásaik. Jelentős részben a külföldön élő szavazók támogatták a 62 éves Georgescut. A tartalmainak zöme nekik és a Romániában élő hozzátartozóiknak szólt. Felsorakoztak mögötte a vidéki, leszakadó térségek voksolói is. A magyar választó számára ismerős üzenetek hangzottak el. Békepártiságról, szuverenitásról szómokolt, Brüsszel és NATO ellenes, orosz párti szólamokat ismételgetett Georgescu. Így győzte meg a romániai szavazók majdnem egynegyedét. Az elnök választás ennek ellenére még nem lefutott. Szintén meglepetésként a második fordulóba jutott Elena Lasconi, a Mentsétek meg Romániát, USR, Georgescunál 10 évvel fiatalabb jelöltje. Maga mögé utasítva a szociáldemokrata párt, a PSD abszolút esélyesként elkönyvelt politikusát, a leköszönő miniszterelnököt, és messze lekörözve a Nemzeti Liberális Párt, a PNL volt kormányfőjét, vagyis a leválthatatlanként kezelt kormánypártok első embereit. Románia az amerikai választások után csak nem egy hónappal, az Ukrajnában több mint 1000 napja zajló háború árnyékában, rendkívül feszült hangulatban, 3 héten át szavaz. Két elnökválasztási fordulón és egy parlamenti választáson jelennek meg az urnák előtt az állampolgárok. A rendszerváltás óta nem volt ennyire kiszámíthatatlan, hogyan alakulnak a rövid távú választási együttműködések és hosszabb távú kormányzati koalíciós esélyek. A középen lévő parlamenti voksolásra most ránehezedik az elnökválasztás első felvonásának eredménye. A kormánypártok azonnal elismerték a kudarcot. A két elnök jelölt lemondott pártbeli pozíciójáról. Egy hetük van arra, hogy a megalázó vereség ellenére mozgósítsák az amúgy is súlyosan elbizonytalanodott szavazótáborukat. Hosszas konfliktusokkal terhelt koalíciós kormányzás van mögöttük. A nemzeti liberálisok jelentős része úgy érzi, korrupciójukkal besározták és hiteltelenítették őket a szociáldemokraták. A szociáldemokraták azt vetik saját vezetőik szemére, hogy az egyre népszerűtlenebb államfő Klaus Johannis pártját felesleges teherként cipelik magukkal. A két párt külön békéjén múlhat, hogy lesz-e szélső jobboldali elnöke az országnak olyan parlamenttel, amelyben a helyek több mint 30%-át szintén a szélső jobb tölti be. A fiatal jobb-közép szavazókat tömörítő USR is súlyos belső konfliktusokat élt meg az utóbbi hónapokban. Lasconi kompromisszumos jelölt. Többen elhagyták miatta a pártot, mert úgy vélték, túl sok engedményt tett a konzervatív, nacionalista, ortodox, keresztény, homofób erőknek. Az AUR úgy nagy vesztese az elnökválasztásnak, hogy azon vezetője, George Simion mintegy 14%-os eredményt ért el. Ez megfelel ugyan az előrejelzéseknek, de kiderült, hogy még 23%-nyi megszerezhető szélső jobbos voks van az országban és annak határain kívül, és az nem az AUR-ra ment. Az RMDS hosszas hezitálás után szállt be az elnökválasztási kampányba. Kelemen Hunor többször kijelentette, hogy nem indul jelöltként. Végül az idei európai parlamenti választásnál rosszabb, de a korábbi elnökválasztási szereplésekhez képest valamivel jobb eredményt ért el. 416 ezer szavazatot kapott. De az RMDS soha ilyen súlyos csapdában nem volt, mint most. Amikor arról kell dönteni az erdélyi magyar érdekképviseletnek, ki támogasson az elnökválasztás második fordulójában. Az egyik jelölt antiszemita, magyar ellenes, viszont büszke támogatója az Orbán Viktor fémjelezte szuverenista mozgalomnak. Lasconi pedig az a jelölt, aki ellen az RMDS eddig a választási kampányát felépítette. Adminisztratív reformot akar, a magyar érdekvédelem szerint ez sérti a magyarok lakta települések önkormányzatait, ráadásul többször élesen nekiment Orbán Viktornak Romániában és a nemzetközi fórumokon is. Most Laskóni látszik az elfogadható jelöltnek, noha eddig ő volt az erdélyi magyar politika számára a nyílt és bújtatott negatív kampányok legtökéletesebb célpontja. És ha mindez nem lenne elég, az elnök választásra súlyos gender árnyék vetül, hiszen minden a romániai párt részéről elhangzott, az éles közéleti vitákkal és konfliktusokkal járó államfői pozíció nem nőnek való. És különösen nem Laskóninak, akit konfliktuskerülőnek, számos ügyben, például biztonságpolitikai kérdésekben súlyosan alultájékozottnak, felkészületlennek tartanak. A választási hétvégék közti időben nehéz eldönteni, hogy most a mindenki ellen periódusát éli az ország, vagy az új szövetségkötések idejét. Azzal kapcsolatban konszenzus van, hogy a semmiből jött Georgescut az összes párt gyanúsnak tartja. Különösen úgy, hogy az érvényes jogszabályokkal ellentétben egyáltalán nem tette transzparenssé, miből költött a váratlanul sikeres kampányára. Az orosz barátként számon tartott AUR kommunikációs szakértője szerint a TikTok infrastruktúráját a trollfarmokkal és követőkkel együtt megkapta az oroszoktól. Ennek ellenére néhány órával ezután a nyilatkozat után Simion bejelentette, mégis együttműködne a pártjából korábban kiebrudalt Georgescuval. Ahhoz, hogy az első forduló nyertesét politikai karanténba tudja zárni a többi párt, a korábbi riválisoknak és sok esetben áldáz ellenfeleknek kell együttműködniük. Az első nyilatkozatok arra engednek következtetni, hogy a kormánypártok és az RMDSZ is megértették a helyzet súlyosságát. Georgescu Brüsszel és NATO ellenes, szociális demagógiára épített kampányával szemben nem akarnak kockáztatni. Minden azon múlik, hogy a pártok között óvatosan kialakuló megállapodások mögé sikerül-e felsorakoztatni a korábbi szavazótábort. Vagy a következő hetekben ezeket a voksokat is elviszik a közvéleménykutatók által fel nem térképezett erők. A PNL teljes vezetése lemondott, de ezzel egy időben bejelentették, előzetes egyeztetések és feltételek nélkül azt a Laskónit támogatják, akinek pártjától eddig a saját szavazóbázisukat féltették. Az USR láthatólag fölülemelkedett a belső konfliktusain. Laskóni sikerének ez volt az áloga. A masszívan szélsőjobbra voksoló román diaszpora egy részét, különösen az USA-ban és Kanadában élőket, így tudták mégis rávenni arra, hogy szavazzanak, ahogyan sokan emlegetik, a román Kamala Harrisre. Kelemen Hunor kampányát azokban a napokban támogatta a Fidesz, illetve az Erdélybe látogató Szijjártó Péter és Lázár János, amikor épp Kárpátalját érte orosz támadás. Kelemen Hunor meglepően éles hangú, az orosz katonai agressziót elítélő nyilatkozatban reagált, és ismételten felhívta a figyelmet Románia NATO tagságának fontosságára. A szociáldemokraták az eddiginél direktebb és pontosabb kampányt ígérnek, és azt, hogy az elhanyagolt rendszer ellenes választókra összpontosítanak. Az első forduló utáni napon Bukarestben pár száz fős tüntetés zajlott, főleg egyetemisták vonultak utcára, hogy tiltakozzanak a szélső jobboldali hatalomátvétel ellen. A román sajtóban egyik cikk jelenik meg a másik után arról, hogy digitális puccs zajlik, az elnök választása Románia elleni orosz hibrid háború egyik fejezete. Több szerző az állambiztonsági szervek felelősségét is felvetette. Emilia Serkan, ismert tényfeltáró újságírónő szerint egyenesen a román állambiztonságiak importálták a szélsőséges erőket és technikákat a román politikai életbe. A következő két hét a súlyos kockázatok időszaka lesz, és egyszer s mind a még semmi sincs veszve periódusa. A román választási rendszer ad időt a pártok és a választók számára is a korrekcióra. Az elnök választás első fordulója után kiderült, hogy élni akartak ezzel. A következő két választáson kiderül, hogy tudnak-e. Elenyészően kevés szavazat hiányzott ahhoz, hogy karrierjét a köztársasági elnökséggel ne koronázhassa meg a reform kommunista Puzsgai Imre, akinek a rendszerváltás idején formálódó politikai pártok elkerülhetetlen polarizációjában is sajátos katalizátori szerep jutott. Murányi Gábor írása. Először megyek szavazni, üzente egy plakátról kinéző, tiszta tekintetű hambas ifjú. Fénykép párja, a sokat tapasztalt őszes úr azzal replikázott, hogy bizony ő is első szavazó, pedig 40 éve vagyok nagykorú. Soha nem tapasztalt reklámzuhatag, plakátháború, politikai zsibvásár. Így summázta 35 esztendeje az akkor még mértékadó napilap, a Magyar Nemzet is az első magyar, négyigenes népszavazást. Az évtizedekig kemény, majd puhább diktatúrában élni kényszerült választópolgár kétségkívül szokatlan helyzetbe került. Noha korábban is elment a sok tízezres tüntetésekre, vagy legalábbis szimpatizált velük, mielőtt leadhatta volna a véleményvoksát, el kellett meditálnia azon, kire is hallgasson. A népszavazást kezdeményező liberálisokra, a szabaddemokratákra, SZDSZ és az akkor még velük menetelő fiatal demokratákra, a Fideszre, akik úton útfélen azt súlykolták, hogy aki otthon marad, a múltra szavaz, vagy az ellentáborra, a Magyar Demokrata Fórumra. Az MDF szerint ugyanis a népszavazási hajcihő tét nélküli látszat demokrácia. A négy kérdésből három időközben okafogyottá vált. Ennek jegyében sűrítették álláspontjukat a nem megyünk el, nem szavazunk jelszóba, amit aztán egy hatásosabbnak véltem, kirekesztést is rejtő, aki magyar otthon maradt szlogennel fejeltek meg. Az októberben ketté szakadt állampárt, az utód Magyar Szocialista Párt, és az új, ám a régi nevet továbbvivő Magyar Szocialista Munkáspárt eltérő tanácsot adott híveinek. Az utóbbi a protestálást javasolta ekép. Ha elmegy, négy nem. Az államfő jelöltjével a hatalmi befolyását megőrizni remélő MSZP az egy nem plusz három igen, hogy tényleg a nép döntessen álláspontjára helyezkedett. Az 1989. november 26-ai első szabad voksolásnak valódi tétjűül akkor már kétségkívül csupán az maradt, hogy a népszerűségi listák éllovasa, az államfői posztra ácsingozó reformkommunista Posgai Imre beülhet-e a frissen kikiáltott köztársasági elnöki székbe. Ettől 6001 voks ütötte el a párt államlebontásában belülről komoly érdemeket szerzett politikust. Az urnákhoz járult 4,5 millió szavazóból ennyivel voltak többen azok, akik azt a rubrikát x-elték be, hogy csak az országgyűlési választások után kerüljön sor a köztársasági elnök megválasztására. A másik három, de valóságban azért csak részben okafogyott kérdésre, kivonuljanak-e a pártszervezetek a munkahelyekről, elszámoljon-e az állampárt a vagyonával, feloszlassák-e a munkásőrséget, a szavazók elsöprő többsége, 95%-a mondott igent. A mámaros esztendő végén tartott négy igenes szavazást a korszakot kutató történészek, szociológusok sora azért tekinti a rendszerváltás egyik sorokkövének, mert sok év után először mozgatta meg immár milliós nagyságrendben és késztette valódi állásfoglalásra a hallgatag népet. Számukra akkor váltak némiképp láthatóvá a szövevényes, jószerével inkább a kulisszák mögött formálódó törekvések és mérhetővé az erővonalak. Az 1989. márciusában megalakult 8 párti ellenzéki kerekasztalról ECA, majd a júniusban a békés átmenet érdekében az állampárt képviselőivel is megkezdődött tárgyalássorozatról, a Nemzeti Kerekasztalról, NKA, ugyan születtek kommunikék, tudósítások, az érdemi vitákról, a valós nézetkülönbségekről, a hatalmi praktikákról és a politikai sasszékról a nyilvánosság igen keveset tudott. Pontosabb részletek csak az ezredforduló környékén váltak elérhetővé, amikor valamennyi résztvevő hozzájárult a tárgyalások szó szerinti jegyzőkönyveinek publikálásához. A rendszerváltás forgatókönyve című 8 kötetes forráskiadvány egyik, az Egység és Megosztottság főcímű kísérő tanulmányában Rib Zoltán történész végigköveti a négy igenes szavazásba torkoló csatározások stációit, kimutatva azt is, hogy a két meghatározó ellenzéki tömb, az éles szembenállást választó demokratikus ellenzék és a pártállammal korábban is partneri kapcsolatra törekvő népi tábor az EK-ban akarva akaratlanul is folytatta korábbi vitáját. Minden esetre 1989. szeptember 18-án páratlan vihart kavart az SZDSZ és a Fidesz. Az NKA tárgyalások első szakaszát lezáró megállapodást a felek ezen a napon a tervek szerint ünnepélyes keretek között írták volna alá. Az aktust a Magyar Televízió egyenes adásban közvetítette. Ezt ki és felhasználva a két ünneprontó párt bejelentette, hogy az egyességet ugyan nem vétózzák meg, de nem is írják alá, mivel négy alapvető kérdésben nem csak a hatalommal, hanem az EKA társakkal sem sikerült kompromisszumra jutni. Éppen ezért a vitatott témákról népszavazást kezdeményeznek. Zárta beszédét az akkor még szabad demokrata Tölgyesi Péter. Bejelentése láthatóan és hallhatóan kizökkentette az MSZP-s tárgyaló delegáció vezetőjét, a nyugalmáról közismert Posgait, aki június óta pártja a köztársasági elnök jelöltje is volt. De szintén meglepődött az MDF színeit az időtájt még csak tekintélyes tagként képviselő Antal József. Pedig néhány órával korábban, ezek a utolsó sikertelen egyeztetési megbeszélésén, ha népszavazási tervről nem is, arról már értesült, hogy nem mindenki szignálja majd a nagy nehezen tető alá hozott megállapodást. E hírt rezignáltan kommentálta. Hamarosan politikai küzdelem fog kibontakozni az ellenzéki pártok között is. Jóslata helytállónak bizonyult. Az események is felgyorsultak. A pártok közötti viták kikerültek a nyilvánosság elé, olykor még az egyes pártokon belüliek is kiszivárogtak. És október közepére az előírt 100 000 helyett 140 ezer rigorózusan megvizsgált aláírás gyűjt össze. Az országgyűlés a feltett kérdéseket saját szája íze szerint átértelmezve november végére tűzte ki a népszavazás napját. Október elején az MSZNP megtartotta az önmagától elhatárolódó kongresszusát, és nevét MSZP-re rövidítette. Az új elnökség rövidebb-hosszabb húzavona után odahatott, hogy a négy vitatott kérdésből hármat a parlamenti törvényhozók saját hatáskörükben hatástalanítsanak. Feloszlatták a munkásőrséget, kitessékelték a pártokat a munkahelyekről, és rábólintottak a vagyonokról elszámoló pénzügyminisztériumi jelentésre. Abban viszont a honatják hajthatatlanok maradtak, hogy az átmenet stabilitására az egyetlen garancia az, ha a következő évre időzített szabad választás előtt a nép köztársasági elnököt választ, a legmerevebben visszautasítva azt a vádat, hogy a szocialista jelölt potenciális diktátor lenne. Mindezektől aligha függetlenül váltás történt az MDF élén is. Az országos gyűlés a nyíltan is túlságosan Posgaihoz húzó Bíró Zoltán helyett Antalt választotta meg a pártelnökének. Aki ugyan nyilatkozatok sorában tagadta, hogy létezne bármiféle paktum pártja és a sokáig biztos befutóként számon tartott politikus között, a belső berkekben ismert volt, még az EKA októberi ülésén sem titkolt vélekedése, hogy a szabad választások után alakuló kormányban elkerülhetetlenül helyet kell majd adni a szocialistáknak. A légből kapott feltételezéseket Posgai is visszatérően cáfolta. Utóbb már bukott politikusként egyszer azért annyit bevallott, valóban megemlítettem Antalnak, hogy el tudnám őt képzelni abban a rendszerben miniszterelnöknek, ahol én vagyok a köztársasági elnök. Ami viszont tény, az MDF októberben még megnevezte államfőjelöltjét, Fürr Lajost, a későbbi honvédelmi minisztert. A magukat bemutatni szándékozó kisebb pártok, szervezetek inkább húzó nevekkel próbálkoztak. A kisgazdák például Habsburg Ottót kívánták a köztársaság trónjára ültetni, az érintett azzal hárította el a megtiszteltetést, hogy őt erről senki nem kérdezte meg. A szavazás előtt egy héttel azonban az MDF elnöksége kevésbé tréfás felhívást tett közzé a párt frissen indult országos hetilapjában, a Magyar Fórumban. A kampány során vetélytársával felnőtt SZDSZ arcátlanságára és hamisítási ömlenyére hivatkozva tagjait és szimpatizánsait arra szólította fel, hogy ne menjenek el szavazni. Máig találgatások tárgya, hogy a szoros végeredménye bojkott nélkül miként alakult volna. Az arculattorzulás veszélye miatt kockázatos kezdeményezés egyértelmű nyertese a már idézett RIP szerint az SZDSZ volt, mivel a kitűzött célt, hajszállal elérő párt kitört az addigi alacsony támogatottságából, és egy év múltán már az MDF esélyes vetélytársává lépett elő. Amerikai távlatból más győztest is hirdetett a Kialkulott forradalom című 1996-os monográfiájában Tőkés Rudolf. A történész politológus úgy fogalmazott, hogy a látszólagos vesztes, az MDF, és legfőképp a pártját 1990-ben győzelemre vezető Antal épp a népszavazás által szabadulhatott meg a politikai malomkő posgaitól. Ezeket a cikkeket osztam ezen a héten Elviterre. A HVG heti lapban és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, sokat vagy keveset sírnak el nemzetközi összehasonlításban a magyarok. Több cikkben is foglalkoztunk az Országos Bírói Tanács és a kormány a bíróságok függetlenségét aláásó alkujával, és megjelent az új medián kutatás a pártok támogatottságáról. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Én Bábel Vilmos vagyok, jövő héten újra találkozunk. Viszont hallásra!
Biztos, hogy átlátod a számokat? Érted az üzleti folyamatokat? Ahhoz, hogy lásd a gazdasági nagyképet, mögé kell nézned a dolgoknak. Fizess elő a HVG 360 prémium hírleveleire, hogy mindig képben legyél a piaci helyzettel. Keresd a hvg.hu-n.